Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Üdvözletem, flaszterezni fogunk még hozzá Katona Marian hígigazgatóval.
Sziasztok, jó estét!
És Unyatyinszky György újságíróval.
Szerusztok!
Hát mindenek előtt őszinte részt vettünk a tekes, hát most már hősnek sajnos. Gondolkodtam rajta, hogy beszéljünk erről, de nem igazán lehet ez miért hozzátenni, mert itt szerintem nem hibázott a rendőrség. Tehát ahogy oda mentek, tárgyaltak, próbálkoztak, az így van leírva, ezt kell csinálni. Ez a nyomorult elmebeteg meg ugye készült arra, hogy felrobbantsa magát, mert különben nem öntötte volna fel benzinnel előre a padlót, hogy még nagyobbat szóljon, úgyhogy...
Igen, mert még nem tudunk sok mindent. Hát, tehát ugye csütörtökön veszük fel ezt az adást, az ügyészség péntekre ígért még egy részletesebb tájékoztatást arról, hogy mi történt, tehát sok mindent nem tudunk, de az mindenféleképpen borzalmas, hogy 11-en megsérültek, egy tekes meghalt, tehát ez...
Azért mondom, hogy én azt mondom, hogy Azt tudjuk mondani őszintén, hogy tényleg őszinte részt vettünk a családnak, hozzátartozóknak, és hát bízunk benne, hogy nem ritkán, hanem hogy nem lesz ilyen eset. Na, itt az új magyar hang. Kovács Gergővel van nagy interjúnk. Az idézet, ami ilyen ajánló címként a címoldalra került, hogy nem tervezek beházasodni a NER-be. Ugye arról van szó, hogy a 18. kerület fideszes polgármester jelöltje megkörnyékezte az egyik passzivistájukat, az aktivistákat, a két harkó kutyapártnak passzivistáknak hívják, hogy akár 5 millió forintot is megérne neki, ha elindulna a választáson, értelemszerűen, mert hogy ezzel gyengíteni a ellenzéki jelöltnek is, ugye általában az ellenzéknek a pozícióit, meg az eredményét, és hát ők úgy mentek oda, mármint ez a passzivista úgy ment oda, hogy rögzítették az egészet, a válaszolni megírta, emberünk azóta már nem a Fidesz tagja, meg nem is választókerületi elnök, mondhatni happy end. Az nagyon tetszett, amikor, mert egy kávéra ültek le, ott vagy így zajlott a beszélgetés, és amikor kilépett a Fideszből.
Önszántából
kilépett, és új kihívásokat keres, ugye, ahogy ezt mondani szokták, akkor a két farkú kutyapár kiadott egy közleményt, hogy szívesen leülnek az összes fideszes politikussal kávézni.
Egyébként ezen el lehet nevetgélni ezen a történeten, meg tényleg elég bájos elemei vannak, meg a Kovács Gergővék is szerették egyébként, tehát hogy szerintem ezt egész jól menedzselték, de arra az a kérdés továbbra is adott, hogy a kutyapárt olyan kerületekben, olyan helyszíneken hogyan fog majd viselkedni, és mennyire viccpártként akarnak majd viselkedni, ahol egyébként a kormánypárti jelölttel szemben elméletileg tényleg van esélye mondjuk egy ellenzéki alternatívának.
Hát tehát, ezt mondjuk elvetik.
De világos, hogy ez kiderül az interjúból? Én, mint még nem, aki még nem olvasta, ez kérdezett.
Hát szerintem ez nem derül. Ez a dilemma, mert még messze van ez a dilemmára való válasz, adási kényszer pillanata.
Nagyon fontos, hogy nem elvárásokat fogalmazok meg, ez tényleg egy dilemma.
Hát nem tudom, hogy dilemma, ez nekem vagy számomra a kutyapárt mellé inkább az a dilemma, és erről beszéltünk is két évvel ezelőtt, mikor lent voltunk a kétfarkú kutyapártnak a passzivista képző táborában, és meghívtak, hogy úgy hívtak meg minket, hogy menjünk le és szídjuk őket nyugodtan, mert nekik az a jelen formális, még a Potyondi Erdinával voltam együtt, úgyhogy jó sikerült egyébként, jó kis este volt, hogy akkor már így voltak ilyen komoly ügyeik, mint ahogy a Kovács Gergőnek is ugye a 12. kerületben gyakorlatilag ő végzi a leginkább az ellenzéki tevékenységet. Másra nem olyan hallok, csak azt, amiket ő ás elő ilyen-olyan-olyan ügyeket. És ez máshol is előfordul, és én pont erről beszéltem ott a táborban, hogy az a nagy kérdés, hogy viccpárból át lehet-e menni komoly pártba, vagy viccpártként lehet-e komoly dolgokat képviselni, mit várnak a választók. Hát ez egy viccpártnak a dilemája, hát majd valami lesz. Én most azt látom, hogy kevésbé és inkább komolyabb dolgokkal foglalkozni.
Igen, meg ez, amit a Gyuri mondott, még az is szerintem mindenképpen nagyon fontos, és ez is egy örök dilemma, hogy vajon azok, akik a kutyapártra szavaznak, hogyha nem a kutyapárt, nem lenne kutyapártos induló, vajon leszavaznának-e az ellenzékre? Mert és akkor azt mondják, hogy nem.
Ezt nem nagyon mérik, vagy nem nagyon lehet mérni, vagy lehetne, csak szerintem ez egy bonyolult kérdés.
Hát meg
drága ahhoz, hogy ezt fel... Én azt gondolom, hogy ami lópikulát se jelent, de én mégiscsak azt gondolom, hogy nem szavaznának sehol.
Nekem tehát van ilyen ismerősöm, nyilván ez nem egy reprezentatív dolog.
Menekülő út, hogy mégiscsak éltem a szavazati jogommal, de tehát, szerintem ezek nem jelent, nem tudom elképzelni, hogy valaki a kétfarkú kutyapárt hiányában benyesi a X-et a DK-ra. És most nem a DK-t akarom bántani, majd fogjuk, hanem hogy egyszerűen nekem ez nincs meg, ez a politikai pillanat.
Igen, én is ezt mondom.
Nem tudom. De aztán fene se tudja. Gondoltunk az ellenzéki összefogásról is mindenfélét, az pont az lett, amit a Fidesz gondolt.
Milyen érdekességek vannak, mert tudom, hogy belevágtam a gondolatodba.
Nem, az teljesen, hogy belevágtam, mert ez egy érdekes, tényleg maga a kutyapárt, meg a ténykedése, működése. Az most, hogy már ugye nem csak, hogy mérhetőek, hanem kvázi tényezővé váltak, így teljesen jogos a felvetés. Milyen érdekes? Hát, csak sima témáim vannak, semmi.
A lapajánlónál tartottunk.
Semmi érdekes. A lapajánlónál ajánlottunk, hogy tartottunk. Szóval, hogy Kovács Gergelyel van a nagy interjúnk, a robban, esztergomi robbantásról is beszámolunk, de azt gondolom, hogy mire holnap az önök kézbe veszik, addigra online-ben azért lényegesen több információ lesz, de azért oda tettük magunkat. Persze. Ebben az ügyben. Ruf Bálinttal is, Reisz Gáborral is van nagy interjúnk, és hát a szokásos jó kis publicisztikák, riportok, ez nagyon jól néz ki ez az oldal.
Igen, ez Tompos Ádám járt Nógrád megyében, mert hogy ugye, ha bár a déli határkerítést az igen messze van, de hogy elég sok illegális határátlépő van ott,
ez egész ez összefüggésben vicces, van, nem?
Hogy a szlovák választással is.
Hogy ez történt a migránsokkal, hogy így valahogy átkerültek az ország.
Igen, nyilván ez nem független attól, hogy a szomszédunkban közben hamarosan választást tartanak.
Olyan csúnya dolog a politika,
de hogy ez mind le van írva a riportban.
Mindig rácsodálkozom, nem, hogy milyen csúf dolgok történnek a politikában, de egyébként tényleg.
Hát... És megfogalmazódik a kérdés, hogy azok a szabadon engedett embercsempészek, azok milyen szerepet vállalnak abban, hogy eljussanak ezek az emberek az északi határa?
Nem tudom. Szerintem ők elhagyják.
Elhagyták az ország?
Pintér megkéri őket, hát merni értelmet mondani Pintérnek. Mondjuk az vicces lenne, hogyha ők vinnék délről északra a migránsokat, hogy aztán visszajöjjenek.
De arról ugye már írtunk
simán benne van még ez is a pakliban egyébként.
Korábbi lapszámaimban, hogy ott ugye a szerb részen, ott ahol megint egy kicsit ott erősebbek a feszültségek, meg lövöldözések vannak, meg hasonlott az embercsempész bandák között, hogy ezért sokan okolják ott helyben a magyar kormányt, hogy elengedte az embercsempészeket, akik visszamentek, és én úgy végül tovább a idézőjeles munkájukat.
Igen.
Na, szóval itt a Új Magyar Hang holnap már önöknél, illetve megvásárolható. Én meg Erdélyben voltam, Gyimesben, onnan nagyon rég voltam, és már nagyon hiányzott, és jó volt. Mondtam is a meghívónak, hogy benne van top 3 erdélyi utamban, pedig volt egy pár. Mondjuk ők azt, hogy a 10 legjobbra nem emlékszem, de mondjuk ez a 13. a sor. Remek volt. Imádom. Ez a Gyimes, ez annyira fantasztikus hely. Viszont ez a fesztivál, ez állat. Erről is írtam egyébként, hogy ez egy ilyen gurmé, gasztronómiai fesztivál volt, de mi teljesen naivan úgy mentünk oda, hogy a helyi gazdák reggel kimennek a rétre, frissen szedett gomba, tudom én ilyen, és a csángó étel, meg majd tudom, egy csúksört iszett, ilyen valami, csak a belépő 12.500 volt. Nem lej, ezen túlról, forintra átszámolva.
Még a témához témákhoz hozzászólva egy pillanatra, tehát ugye a Ruf Bálinttal, meg a Reisz Gáborral.
De mondtam.
Ruf Bálint azért érdekes mindig számomra, mert egy olyan politikai tanácsadó és elemző, aki egy kicsit így out of the box gondolkodik általában arról, hogy hogyan kellene az ellenzéknek politizálnia. Ugye ezt tudni kell róla, hogy a Botka Lászlónak a főtanácsadója volt akkor is, amikor ő miniszterelnök jelölt volt, és hát valószínűleg azért megvannak még a megfelelő kapcsolatok. És a Partizánon fut egyébként egy műsora. Most gondolkozom hirtelen, hogy milyen címmel. Egy hirtelen akartam mondani, pedig nagyon izgalmas. Ott is azt taglálják, hogy milyen lehetőségek vannak. Feltételezem, hogy itt az induló kampányról van elsősorban szó. Most ez csak azért, hogy mindig egy kicsit külön másképp gondolkodik, mint amit általában látunk az ellenzéken.
De én most ez nagyon hülyén néz ki, hogy én itt egyből hogy vitába szállok a saját lapom cikkének első mondatával, de hogy ha az ellenzék normálisan működne, az egy ilyen luxus jachtról 100 bőrt tudnának lehúzni, hát nekem ebben például abszolút kétségeim vannak, hogy a magyar közvélemény az már megvan edzve annyira, hogy nincs az a luxus Moszkvics dísz ruszkulcs. Na, ez bezzeg megy. Szóval, hogy egy ilyen jachtról ruszust azt így, akár egy bőrt, hát egy bőrt se lehet tudtak, vagy lehetett lehúzni, mert a magyar közvéleményt nem érdekli.
De, vagy egyébként szerintem a közvéleményt érdekelni, de pont az, hogy nem tudtak.
Melyik rész? Van az a része, amelyik nem kormány. Van az a része.
Aki egyáltalán értesül róla.
Ez jó, ez 10 pontos. Igen. Az azt mondja, hogy igen, tudjuk.
Egyébként tudok most egy olyan ellenzéki politikus, aki korábban a pártjában vezető szerepet töltött be, csak most egy kicsit hátrébb vonult, vagy háttérbe vonult, és ő mondjuk nyaralással töltötte igazából ezt a nyarat, és teljesen véletlenül futottam össze vele egy fesztiválon, ahol azon rötyögtünk, hogy igen, hogy ez a jachtkormányzás, mint egy jachtkormány, az valahogy, mint fogalom, az egy eléggé magas labda volt, és senki nem ütötte le.
Jachtkormányzás?
Jachtkormány, vagy jachtkormányzás, ez most
nem hangzik jól azon.
Nem hangzik jól.
Szerintem nem. Nem, mint hogy itt tényleg így jachtkormány, nehéz. Luxus jachtkormány, még lehetek kimondani. Meg hát a jachtkormányzás az maga az a tevékenység, amikor irányítod a hajót.
Hát jó, csak
tudod, pont ez az, amikor így kicsit áthallás.
Jó, oké. Én tényleg azt gondolom, hogy már a magyar közvéleménynek az a része, az pont azt fogja mondani, hogy igen. Tehát nem tudsz ma olyat mondani. 60 puszta felé arannyal öntötték fel a földutat. 1 kilométer hosszan. 10 centi vastagságban. Hát igen, ilyenek ezek. Pénzük van, ízlésük nincs, kész, körülbelül ennyi. Aki meg a másik oldalon, úgymond a másik oldalon eljut hozzá egy ilyen hír, azt fogja mondani, hogy hát igen,
na jó, de
jól néz ki.
De ezzel azt is mondod, hogy lényegében egy felesleges ezekről egyáltalán hírt adni, mert az egyik
részét
az embereknek úgy érdekli, a másik meg nem is tud róla.
Nem azt mondtam, mert erről hírt kell adni, hát ez természetes, és biztos van egy kisebbség, akit hosszasan megráz egy ilyen információ, és rágódik rajta, meg idegeskedik, meg azt mondja, hogy ez nem történhet, meg nincs már, mindig azt mondjuk, hogy nincs már lejjebb, és mindig van lejjebb. De alapvetően a nagy tömeget, a masszát, és most ezt jó, jó értelemben nem lehet mondani, hogy azt nem rossz értelemben mondom, ilyenekkel már nem lehet. És pont ezt mutatja nekem a Covid óta eltelt időszak, hogy semmivel se.
Épp akartam, hogy ezek mivel lehet?
Hát jó, de mindig, amikor ilyen beszélgetésekbe folyunk, akkor valójában az derül ki, hogy hárman, mind a hárman más gondolunk a politikai kommunikációról, és hogy ennek mi olyan hát kellene történnie, vagy nem kellene történni.
De úgyis mindig azt mondják, hogy ültök a buborékban, és ezek
meg nem azt fogják, vagy azt fogják gondolni, hogy nem értünk hozzá az szambig, de...
Na néző, csak ne gondoljon ilyeneket, jó? Mi meg azt gondoljuk a nézőről, hogy ő meg ez, meg ahhoz ért. Na, ez a műsor előtt feltett kérdésedre ez a válasz egyébként, hogy mi lesz az első téma. Valami. Hát tudod, ez egy jó a flaster. De én Hidvégi Balást szeretném, mert ez nekem nagyon tetszik. Egy ilyen kis kulisszatitkot itt elárulok, hogy amikor a témákat megkaptuk, akkor hogy melyek azok, amelyekkel esetleg érdemes lenne foglalkozni, akkor ez a téma ez úgy jött át, hogy egy hülye a tranzitban. És igazából... Jó, ezt kéne kifejteni, de nagyjából szerintem az történt, hogy Hidvégi Balázs, fideszes európai parlamenti képviselő, a gyermekvédelmi jogszabályok megsértése miatt tett bejelentést a budapesti főispánnál, mert a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyik üzletében értékelése szerint nyilvánvalóan öncélú homoszexuális tartalmat árusítanak a gyermekkönyvek között. A feljelentés szerint az egy könyvet és újságot árusító üzletben a Fülig beléd zúgtam, ez a magyar címe, című könyvet a gyermekkönyvek között kiállítva kínálják megvételre. Én most megnéztem, hogy mi az a könyv, pedig már egyszer foglalkoztunk ezzel, és most...
Igen, az Alice Hosszman.
Alice Hosszman, igen, jaj, bocsánat, azt nem mondtam.
Ez egy angol nyelvű.
És megnéztem, hogy mi is ez, meg most így utána olvasgattam, meg már elfelejtettem, és így elképzelem magát ezt a jelenetsort, nem? Tehát hajnal van, 2 órával hamarabb ki kell menni a rohadás repülőtérre, még mindig ezt egyszerűen felfoghatatlan. Hidvégi Balázs álmoskásan bóbiskolva rója a köröket, mert hát aki nem volt még repülőtéren, az nagyon vágyik oda, aki volt, az meg már nagyon nem vágyik oda, mert rettenetesen unalmas hely. Mindegy, vesz egy kávét, sétálgat, nézelődik, látja, hogy rengeteg külföldi van, köztük például muszlimok is, ezen egy kicsit elgondolkodik, hogy valamit szigorítani kéne. Majd oda megy a könyvesbolthoz, annak is a gyermekkönyvekkel foglalkozó kis pultjához, átböngészi a kínálatot és felfedezi ezt a kiadványt, majd feljelentést tesz. Ez elég életszerű.
Nem tudom, én azon gondolkozom, mert az mennyire életszerű, hogy egyébként emberek le nem fóliázott könyveket vadásznak egy országban, tehát hogy ezt magunk tettük életszerűvé lehet, vagy valaki számára ez lehet, hogy ez befogadható.
Jó, biztos, hogy nem a Hidvégi volt. Egyrészt mi a francot keresett volna a könyvek között, nem? Hát, tudja, hogy nem. És ezt most nem bántásban mondom, csak a hölgyek urak azok nem ott a izébe szoktak ott a démosszal együtt kavarogni. Van ott az a jó kis vipes rész, oda becsapatják magukat, aztán nyomatják már gépindulás előtt a ilyen-olyan koktélokat.
Hát főleg, hogy a
Hidvégi
Balázs ráadásul fel is ismernék jó eséllyel egyébként.
Tényleg, de is ismerni
fel. Hát én nem vennék erre mérget.
De szóvivő volt, mégiscsak EP képviselő, tehát hogy szerintem...
Szerintem, hogyha 10 embernek megmutatnád így az utcán találomra, akkor valószínűleg egy ilyen nullást találod.
Jó, a rafinált perverzió.
És a 10 ember között akkor... tényleg még én is lehet, hogy azt mondom. Jó, megvan a fizimiskája, de hogy így jönne szembe, én nekem nem esne le, hogy ő az, aki. Ha vörös a feje a dütöl,
akkor már igen.
És egy lefóliázatlan buzis könyv van a kezébe, és azzal így dizél, akkor majd gyanítanám.
Akkor elgondolkoznál.
Na, nagyon elvittétek a témát.
De tényleg abszurd. Tehát azért vittük el részben, mert tényleg abszurd. Tehát, hogy
én jó, most... mi lehet a valóság? Valamelyik kedves honfitársunk tényleg könyvet akart venni a gyerekének a repülőútra, vagy ajándékba, teljesen mindegy, de ott könyvvásárlási céllal, könyvnézegetési céllal ment oda a pulthoz, és akkor belefutott ebbe a kiadványba. Nekem egyébként eszembe nem jutna, hogy ez egy tiltott kiadvány. Tehát, hogy ha a hahotát látnám, akkor azt mondanám,
mert,
hogy
jó, az mert nem vagy kellően ráfókuszálva a kormányzati kommunikációra.
Igen, rá volt, és akkor értesítette valami ismerősöt, és akkor tehát valószínűleg ez történt. Ettől nem lesz jobb a sztori, mert egyrészt akkor a Hidvégi hát egy picit azért beletolta a kamufaktort, mint hogyha vele történt volna, másrészt meg akkor tényleg azt kell gondolnunk, hogy olyan honfitársaink vannak, akik...
Jó, de a korrupciókutató mindenhol korrupciót lát, az UFO kutató mindenhol UFO-t lát, a melegkönyvkutató mindenhol melegkönyveket lát. Tehát, hogy ez, tehát, hogyha kihegyezed az érzékszervédet arra, hogy te mindenféleképpen melegtartalmú könyveket szeretnél keresni, akkor fogsz találni.
De ott vannak a szakácskönyvek, ez nem elég.
Jó, forró téma, igen.
De, hogy, de én az UFO-kutatót értem.
Irgalmatlan szóviccet elejtsünk.
De én az UFO-kutatót értem, abban mégiscsak bele lehet szeretni. Egy időben, 11-12 éves koromban én magam is böngésztem ezeket a nemere könyveket, meg az ilyen-olyan kiadványokat, mert úgy gondoltam, hogy itt biztos, hogy van valami. Na, 11-12 évesen ez jó. De hogy lehet erre a témára ennyire rágörcsölni, hogy bejelentést teszel?
Rágörcsölni, meg én még az időzítéssel egy kicsit. Tehát, hogy ugye most akarjuk majd megvenni a repteret. Hát nem egy csodaros indok, hogy,
ja,
a,
hogy
a duty free-ben kapható meleg tartalmakra, mert hogy akkor ide is érjen most már ki az állam és a hatalom keze.
Nem, hiszen... duty free az buzi free. És
egyébként baromi jó, csak nem merek jobban nevetni.
Ja. Nem, ez annyira grotesz nekem ez az egész. Akinek van hozzá
kérdés. De ezért kell megvenni a repteret. Hát ezért kell megvenni a repteret.
Vagy egy olcsóbb lesz, mi? Hogy tényleg nézzék meg ezt a kiadványt, hogy ugye ez egy ilyen klasszikus gimnáziumi szerelmi kamasz történet. Hát azzal a majd azt mondtam, hogy csavarral, de az már nem jó, mert ez nem csavar, hanem tehát azzal, hogy itt két srác lesz szerelmes egymásba. Ez esküszöm, hogy van ilyen. Láttam ilyen. Úgyhogy, de nincs benne semmi olyan, tehát hogy semmi. Na most ettől valaki elolvassa, de most olyan, olyan lesz, amilyen.
Jó, persze, nyilván ez az örök kérdés, hogy igen, hogyha egy fiatal ezt elolvassa, akkor, akkor mi történik vele, az egy világon semmi.
Hát ha belegondolsz, a születésük pillanatától, jó, az nem lesz hülyeség, mikor lesz az ember az identitásával tisztában nagyjából? Melyik az a korszak, amikor már azt lehet mondani?
Most hogy... attól függ, hogy a behavioristáktól akarunk-e kiindulni, vagy tehát a minden...
Nagyjából, ez... nem, csak hogy... hogy...
Az én képe, hát mondjuk már oviban azért hát, megvan az, hogy fiú vagy lány, meg... Ah, nem, igen, de oviban még... már lányokkal csókolózzal, hogyha van rá lehetőséged.
Te lányokkal csókolózzál oviban?
Nekem volt ovis barátnőm,
hát én
most szeretném, jó, hát utánoztuk a felnőtteket. Na.
Hol láttatok ti az oviban csokorozó felnőtteket?
Otthon láttunk csokorozó felnőtteket.
Ez egy LMBTQ óvoda volt, csak egészséges pároknak.
Lehet, ez egy szlovák óvoda volt.
Nézzük, teljesen elvesztették a fonalat, egyébként csak szólok. Hogy, na, csak annyit még, hogy ez tényleg egy ilyen kérdés, nem tudom kérdése, vagy ennek biztos van kutatása, hogy ha valaki mondjuk ilyen kiadványokat nézeket, akkor elkezdhet-e arrafelé irányulni, vagy lehet-e ezt kialakítani akármilyen mintákkal, hogyha nincs veled született. Szerintem nem tudok igazságot tenni, de hogyha megfordítod a dolgot, az azt jelenti, hogy amint valakinek megvan az önképe, és az az önkép az az, hogy nem heteroszexuális, hanem bármelyik másik, akkor viszont ő folyamatosan ki van téve a heteroszexuális propagandára.
Igen, meg ugye...
Rómeó és Júliától kezdve, tehát csak nagyokkal fog találkozni szinte, gondolj bele, megnéz egy szerelmes filmet, nem az övéi dugnak. Tehát, hogy és mégis azért elég sokan maradnak a saját táborukban. Na, igen. Ilyen oldalon még nem nagyon hallottam ennek a problémának a megközelítését.
Abszolút, viszont azt meg ugye felszokták tenni ezt a kérdést, mondjuk az ilyen ekte homofóboknak, akik tényleg rettegnek, hogyha az ő gyerekük meglát majd egy ilyen könyvet, akkor mi történik vele. Hogyha ő maga elolvasna egy ilyen könyvet, akkor vajon elképzelhető, hogy ő is meleggé válna, és erre ilyenkor nagyon hagzó szájjal tiltakoznak, hogy úristen, de hogy is, hát nyilván nem. De akkor miért feltételezzük, hogy a gyerekkel meg ez megtörténik?
Ezek nagyon szép ellentmondások, de hát majd ezekkel a kognitív diszonanciákkal nekik kell foglalkozniuk. Mi kívülről csak támogatni tudjuk őket.
De ez pont letolná az ő kognitív diszonanciáikat az ember, hogyha nem születnének erre teljesen ostoba törvények, amelyek ütemesen lökik a középkor felé kis hazánknak egy bizonyos részét. Tehát az, hogy ugye a legfrissebb fejleménye, hát nem ennek, hanem magának a gyermekvédelmi törvénycunaminak, hogy már ki se hozzák a raktárból a könyveket, mert úgy a legbiztosabb. Ugye volt az, hogy lefóliázták, akkor ennek volt már a feketeöves verzió, amikor lefóliázták, de külön, nem külön rakták, hanem hogy el voltak egyáltalán bármilyen, az összes felnőtt könyv vagy kiadvány zárva a gyerekektől, és akkor rászólt a biztonságért, ugye ez az Alexandra könyvesboltban fordult elő, hogy a gyerek csak a gyerekkönyveknél tartózkodott, és véletlenül sem mehet át még a térképekhez. És akkor itt van, és akkor már feketőv 8 dan, hogy már kise vesz, elő se veszik. De mindeközben Orbán Viktor, amikor eligazítja a fesztivál, végül is, a fesztiváltagokat, frakciótagokat, akkor arról beszél, hogy Magyarország a legszabadabb állam Európában.
Igen.
Tudom, hogy benned is benned van ez az Orbán eligazítás.
De az Orbán eligazítással ugye a legnagyobb problémám most azért túl, hogy most éppen ezzel az idézettel jöttél elő, hogy Európában a legszabadabb ország Magyarország, és ez lehet, hogy egyenesen a világon, hogy ugye a frakció az mégiscsak egy zárt közösség. És ugye most az esztergomi Fidesz frakcióülésről beszélünk, és hogy ahogy kezdődik a parlamenti ciklus, akkor egy ilyen nagy közös, illetve hát a pártelnök úrtól, illetve a miniszterelnök úrtól egy ilyen fejtágításon esnek át ilyenkor a frakciótagok, hogy mi az ildomos, és mi a nem, és mik a nagy kihívások az életben. És ugye ez elmentek egy belsős fórum, ahol megvitathatnának, vagy megbeszélhetnének dolgokat, de hát itt nem ez történt. Orbán Viktor a saját frakció tagjainak olyan felsorolást tesz, ha hihetünk a magyar nemzetnek, akkor... Ez olyan felvilágosítást ad számukra, vagy fejtágítást, ami hát most totál propaganda. Tehát, hogy egy belső fórumon, ahol elméletileg a párt tagjai mindent tudnak, mindent ismernek, hogy mit, miért, meg hogyan csinálunk, ilyen gyökkettővel elmagyarázni azt, hogy itt migráns gettókat akarnak kialakítani, Európa legnagyobb migráns gettóját akarják kialakítani.
Ugyan jó, hát Magyarországon. Ezt azért meghallgatnám, mert hogyha úgy lenne, ahogy Orbán Viktor és a Fidesz folyamatosan hazudja ezt a sztorit, ugye arról van szó, hogy lenne valamiféle elosztás, a migránsok elosztása, de csak nagyon sokféle feltételnek kell teljesülnie, a migráció által sújtott országnak ezt jeleznie kell, akkor megvizsgálják, hogy valóban, ha valóban, akkor megvizsgálják a mértékét, hogy mennyi, az mekkora plusz teher van ezen az országon, akkor azt leszátszámítják főre, úgymond, és akkor ott van egy bonyolult kvóta számítás, hogy GDP arányosan melyik országnak kell segítenie egyébként a migrációval sújtott országot azzal, hogy befogad olyanokat, akiket egyébként ki kell utasítani. Tehát, hogy és magát az eljárást. És még az is benne van, hogy oké, de mindez kiváltható például azzal, hogyha te ilyen missziós tevékenységet folytatsz a migrációs kibocsátó országokban. Templomot építesz, oktatási célra, mondjuk, tehát, hogy oktatás van, meg ez amit egyébként a magyar kormány csinál is, ez a oldjuk meg a problémát helyben című történet. Hát erről nem beszél emberünk, arról beszél, hogy itt lenne a legnagyobb migránsgettó, ami nem lehet, hiszen GDP arányosan bár itt lenne, érted? Akkor mi vagy miénk a legnagyobb GDP?
Bocsánat, annyiban árnyalnám, hogy ugye ebbe az uniós javaslat, mert ez csak egy javaslat, tehát ez nincs elfogadva, ez még nincs kimondva, ez elképzelések vannak, meg tervek. Ott ugye abban valóban van egy olyan rész, hogy annak alapján kiszámítani, hogy az adott ország hány illegális határátlépőt jelent le, hogy mennyit szokott elfogni egy, nem tudom, adott hónapban, évben, erre megvan, gondolom, a megfelelő sáv, hogy miket kell bejelenteni, annak megfelelően kell befogadó állomásokat építeni. És miután mi elég sok, tehát mi azt mondjuk, hogy mi rendkívül hatékonyak vagyunk, mert nagyon-nagyon sok illegális határátlépőt fogunk meg, éppen ezért ugye az Unió azt gondolja, hogy itt akkor ezek szerint nagyon nagy a forgalom ilyen szempontból, vagyis jelentős mennyiségű, vagy jelentős méretű ilyen befogadó állomásokra lenne szükség. Tehát, hogy erről beszél itt a migráns gettónál legalábbis szerintem.
Hát,
hogy ez is benne van. Viszont az, amit te itt ezelőbb utaltál...
Bakondi Györgyöt kell megkérdezni, neki kiváló Excel táblái vannak évvégéig kitöltve, úgyhogy meg tudnám mondani, hogy mi a helyzet a migrációval.
Bocsánat, csak amire itt utaltál, hogy a Magyar Nemzet írta meg, és hogy Orbán vajon tényleg erről beszélte a frakciótagok előtt. Tehát, bocsánat, de bennem azért van némi kétség, hogy tényleg ez. Tehát amikor egy Magyar Nemzet információkat szerez arról, hogy mit mondott a miniszterelnök zárt körben, de olyan információkat, hogy négy mondatos egyenes idézet, tehát hogy...
De nem egyszer, tehát hogy...
Pontosan tudják szó szerint, hogy a miniszterelnök mit mondott el. Ez nyilvánvalóan nem az van, hogy felhívták őket utána, és akkor figyelj, kb. Ilyesmiről beszélt.
Ez a beszéd ezekkel az idézetekkel olyan volt, mint a legmeredekebb, legtöményebb Fidesz közlemény, amivel találkozni lehet, hogy egy általános közlemény a minden.
Csak nem arra célozgatok, hogy Rogán Antal irodájában valaki írt egy anyagot, odaadta a Magyar Nemzetnek, és ők rányomták az entelet.
Én nem célozgatok, én gyakorlatilag ezt mondom, de...
Azért nem tudok elképzelni, pedig láttam ezt, vagy 50-szer lakorlatban, de akkor se tovább.
De akkor se, az se volt már igaz.
Akkor se.
Ez kifelé szólt, tehát hogy ne legyünk naivak, ez
ja,
kifelé
persze,
szólt.
Ja, persze, persze. Viszont súlyos tényleg, nem? Tehát, hogy ezt így elolvasva, ez...
A Brüsszelből akarják megmondani, hogy hogyan vezessük, és mit tanítsunk az egyetemeinken, ugye van egy ilyen idézet is. És megint, ugye aki egyszer, tehát ő nem feltétlenül ássa magát bele minden témába, ugye természetesen arról van szó, hogy az uniónak nem felel meg az a rendszer a közalapítványokba szervezett egyetemeknél, hogy aktív kormányzati szerepben lévő, vagy döntéshozói pozícióban lévő politikusok legyenek a kuratóriumi elnökségben. Tehát akik a közpénzt adják, vagy áramoltatnak igazából az egyetemek felé, nehogy már azok a szereplők legyenek a másik oldalon, és akik a pénzt kapják és dönthetnek róla, illetve igényelhetik. Ugye ez némi ellentmondás saját.
És ezt meg kell magyarázni. Tudják piszkálni itt.
Igen, az és is egy így van, tehát hogy mennyi időre szól a mandátumuk, stb. Tehát ez tényleg probléma, ez egy korrupciós kockázat, pénzzel szállt, mindegy. De már is két perccel többet kellett róla beszélnem, mint ahogy a miniszterelnök elmondja ugye egyetlen egy mondatban kifelé a nagy világba, hogy meg akarják mondani, hogy mit taníthassunk a magyar egyeteményeken. Erről szó nincs.
Meg az is jó volt még a...
És ugye az unió, kizárják ugye a magyar hallgatókat.
Igen, természetesen Soros... Biden és a globalisták, a háttér hatalom fogja támadni a Magyarországot, mert mi szuverén állam vagyunk, és nem engedünk beleszólni a döntéseinkbe, ezért ezt le kell törni. Erről van szó, ez van ugye kifejtve az összes elmebetegségen keresztül, és akkor van benne az a rész, aznak az ugye nagyon tetszett, mikor itt még műsor előtt olvasgattuk a mester legújabb művét, hogy vannak ezek a, hogy is fogalmazza, semmiből keletkező vidéki média, ami a nemzeti érzelmi polgármestereket támadja. Ez egyébként ez ilyen berögződés a Fideszben, mert ugye ahhoz vannak hozzászokva, hogy kell legalább 10 milliárd forint, azt abból lehet akkor valami jó szar médiát csinálni, ami majd pont jó szarul fog működni.
De hogyha szarul működik, akkor is megveszük az ingatlanjaikat, ugye TV2-ről beszélünk.
De az nekik teljesen elképzelhetett, például a Magyar Hang sztori az teljesen elképzelhetetlen számukra, hogy így összeállnak az emberek, hónapokig ingyen dolgozva, csak lelkesedésből, csak azért, mert bíznak az ízében, ilyen garázs sztori, hol az egyikük konyhájában, hol a másik nappaliában készül az újság. A nyomdát is úgy kell nagy nezen, ők maguk terjesztik, kimennek az utcára népszerűsíteni alapot. Tehát, hogy van ilyen közösség, és tényleg a semmiből keletkezik, az nekik elképzelhetetlen.
De ami szomorú egyébként, hogy nem csak fideszeseknek elképzelhetetlen ez, tehát, hogy én nagyon sok helyről megkaptam még annó is, és abszolút nem Fidesz szavazók, vagy a Fidesz iránt bármifajta komolyabb érzelmet táplálók, hogy hát ez azért tud gyanús, hogy hát na jó, de tényleg most már tényleg mondjátok meg, nem mondom el senkinek, csak mondd már el, hogy ki áll mögöttetek. Tehát ez annyira átitatódott az egész társadalmon belül, hogy biztos, hogy mindenki mögött áll valaki, és biztos, hogy valaki másnak az érdekét képviseli. Ez most egy kicsit bonyolultra
sem. Na, ez egyetlen, ez abszolút érthető volt. Hát igen, ez a civilizmus és a polgári gondolkodásnak ugye olyan ereje van ma Magyarországon, hogy még a ellenzéki oldalt is megfertőzte.
Most hogyha belemeltünk egy kicsit még így a sajtóról való közgondolkodásba, hogy mit feltételeznek az emberek. Pár héttel ezelőtt éppen szó volt arról, hogy valakivel összehozok egy randit, vagy nem hozok össze egy randit, és a hölgy jelezte, hogy ő is egyébként, lehet, hogy kollégek leszünk a jövőben, mert hogy most az egyetem után az első munkahelye, akkor igazából ő is egy junior újságíró
lesz. Legalább egy 10-essel fiatalabb tőled.
Igyekszem nem célzásnak venni, vagy minősítésnek.
De megfogta a lényeget az István,
ez most fontos. Szimpla matek, ez semmi.
De honnan veszed, hogy nem másod diplomás? Nem ez a lényeg.
Jó, jogos, oké.
Nem ez a lényeg, és jelezte, hogy hát ő a pesti srácoknál kezdi a munkáját, és én hát elszörnyeltem, és igyekeztem nem minősítve. Most
tudtam, becsajoztál a pesti srácoknál.
Nem mondom el, hogy hívják a hölgyet, stb. Nem ez a lényeg. Igyekeztem jelezni, vagy kérdezni tőle, tényleg minősítés nélkül, hogy de miért? Uh-huh. Miért is? Meg ő is akkor visszakérdezett, hogy én eddig hol dolgoztam, vagy mit csinálok, és akkor így látszódott egy némi értékütközés, és jelezte, hogy hát de hogy lehet úgy írni, ha te nem hiszel abban, amit csinálsz, mondom, de hogy ő a hitet, azt egyfajta politikai hitként apostrofálta, én meg a szakmai elhivatottságot, meg abban mérem, hogy amit leírok, az a törvény előtt megállja, az, és igaz-e, alátámasztott-e, utána jártam-e, és valós élethelyzeteket mutat-e be. Ott meg egy politikai hitről volt szó elsősorban, és ez elképesztő, és ezért jönnek azok a feltételezések, hogy ki mögött hol áll, vagy ki mögött hogyan, értitek. Szóval, és ezek mélyülnek, és már kifejezetten áramolnak ezekbe a médiumokba a karriert kereső fiatalok, akik ebben...
Azért megnézzék egy kis szolgáltatást. Megnézzék egy ilyen kis próbálkozó estét így veletek.
Én nem. Tehát, hogy...
De azért mondom, hogy megnézni.
Akkor végig nem lesz randi, csak
miről beszélgessünk.
Nem, ezt így kell felvezetni egy fontos témát, hogy az ember...
Oké, okay, azt kijelenthetjük, hogy Unyacsinszky György...
Mit?
Nem, azt akartam mondani, hogy kirekesztő vagy, nem randisztál, nem randizol pesti srácokost.
Értékkülönbségek voltak.
Jó, de én abszolút értettem, hogy rossz vicc akart lenni. Az is volt, hogy az akart lenni. Hidvégi Balázs, engedjük felszállni a gépére, igaz? Jó, remélem vitt magával azért egy könyvet. De ha már média. Most csütörtökön lesz? Nem, az most van. Jövő csütörtök?
Most csütörtök.
Ma van?
Ma, konkrétan ma.
Akkor még pont le vagyunk maradva, mert ugye elég korán veszük fel ezt a műsort, hogy ez a WordPress sajtófotó kiállítás, ugye, hát sokat nem kell mondani, benne van a nevében, miről van szó, a legjobb idei fotókat lehet megtekinteni. Igen. Nem, azon gondolkodtam, milyen kategóriák, de hát ez felesleges felsorolni, rengeteg van.
Rengeteg, számos kategóriák.
És most az a helyzet, hogy Orbán Balázs fogja, vagy nyitja meg éppen, vagy nyitotta meg, miközben beültünk, mindegy, a rendezvényt, amiben hát több pikantéria is van szerintem. Nekem azért az a legérdekesebb, hogy mit is mondott Orbán Balázs a médiáról, mit gondol a médiáról, mit gondol a nyilvánosságról. És ugye itt Magyarország legszabadabb államának miniszterelnökének, politikai igazgatójáról van szó, aki azt gondolja a médiáról, hogy azért a hatalom, aki a média, és ezért meg kell szerezni, le kell uralni, hát azt ott kifejtette. Na most akkor oda megy, és akkor megnyitja. Ilyen szempontból egy kicsit sajnálom, hogy nem csúsztunk bele, mert baromi kíváncsi vagyok, hogy miket fog mondani ezen a megnyitón, vagy miket mondott.
Én is kíváncsi vagyok rá. Az az érdekes egyébként, hogy párban a Holland Nagykövetség az egyik ilyen társszervező és védnöke igazából ennek a kiállításnak, és a korábbi években mindig egy kicsit ilyen ellenpólusként nagyon diplomatikusan még utaltak arra, hogy egyébként mit jelent a sajtó így a világnak, és hogy milyen eszméket testesít meg. És baromi szórakoztató volt az, hogy tavaly Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter nyitotta meg ugyanezt a kiállítást, vagy mint a tavalyit, és ott ő most nem szó szerint idézett, de nagyjából arról beszélt, hogy hogyan kell működnie a fotósoknak, és hogy ők az érzelmeiket jelenítik meg, az érzelmeket jelenítik meg a képeken, és így kommunikálnak. Na most ezt tudjuk, hogy azért nem egészen, ez ennél jóval összetettebb, és tök jó lenne, hogyha erről valójában olyan emberek beszélnek, akik csinálják is ezt. Tehát, hogy dokumentálnak az ember, a fotósok elsősorban. Az, hogy ezen megjelennek érzelmek, és ezekkel az érzelmeket kommunikáljuk, és tudjuk hitelesen bemutatni, vagy a fotósok, az egy nagyszerű dolog, és ezért lehet tényleg átélni sokszor nagyon szomorú, vagy nagyon érdekes élethelyzeteket. Miniszter úr, honvédelmi miniszterként viszont arról beszélt, hogy a kamera a fotósok kezében egy fegyver.
Ne. Na, de végre valami,
amivel közel. Jó, de egyébként lehet ez is, tehát azért lehet az is, hogy nem is a kamera, de mondjuk a kamera által készített kép fegyverré válik bizonyos helyzetben. Vannak erre
történetek. De az már mesterkéltség, akkor nem dokument. Az nem dokument. De,
nem szándék. Ja, nem. Hát az nem, az propaganda. Ha szándékosan fegyverként használod a kamerát, úgy általában a médiát, akkor az propaganda.
Tehát az, meg kell nézni a választási plakátokat, a választási
kérdéseket. Ja. De valóban van olyan, amikor egy kép, egy fotó, egy sajtókép a funkciójából, az eredeti funkciójából kilépve. És én erről szoktam a MUASZ újságíró suliba is beszélgetni, akkor, amikor arról van szó, hogy mi a felelőssége egy újságírónak és egy fotóriporternek is, ugye szintén újságírónak, hogy volt olyan fotó, ami egy bizonyos országban egy forradalmi kép volt, és egy felkelőt láttunk rajta, mint az első sorban valamit dobajz, és ez egy ilyen szimbolikus, meg ikonikus kép lett. Igen, nem csak amikor megjelent a világ sajtóba, akkor utána ez a forradal már annál ezen már nem volt, vagy nem beazonosítható odahaza, és bebörtönözték, megkínozták minden, és hogy ennek a nagyon híres fotósnak ez azóta is egy nagyon komoly dilemmája, hogy mit lehet, mit nem, tehát ilyen szempontból fegyveri válhat, de most nem akarom mentegetni Bobrovnicki Kristófat, csak hogy mondom, hogy
de itt most azért. A forradal, mert gondolom, amikor forradalmerkodik, akkor bizonyos következményekkel számol. Nem lehet mindenkit a fotelünk kényelméből.
De ez nem az ő dilemmája volt. Egyébként utána találkozott a fotóssal is, megbeszélték, hogy benne nem volt harag, meg persze, hát most igen. Az ember elmegy forradalmárkodni, akkor valószínűleg ezért számít, hogy jól fejbe lesz felvezetni.
Ez a kisfiúk esélyűvel története, ugye?
Igen, de hogy ez a fotósnak volt is örök dilemmája maradt, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, és hogy de ezt hogy tudod előre eldönteni, főleg egy ilyen szituációban, egy háborús ez vagy valami, mindegy, csak ez most így ilyen.
Hát majd a honvédelmi miniszter megmondja, tehát hogy igen, és, ő majd okítja a hozzáértőket.
Tehát szóval a Holland Nagykövetség ebből a szempontból mindig egy kicsit így árnyalja a dolgokat, hogy mit is jelent akkor tényleg a sajtószabadság, a hitelesség, és hogy ezen keresztül hogyan ismerhetjük meg valójában a világunkat. Tehát nagyjából ilyen gondolatok vannak. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy valószínűleg az Orbán Balázs által elmondottak, azok jobban fognak terjedni a sajtóban, de mindig tök jó oda tenni a másik kicsit diplomatikusabb, mérsékeltebb.
De én is tényleg kíváncsi vagyok. Egyiket az Orbán Balázs nem buta, tehát hogy én azért is vagyok kíváncsi, hogy mit fog mondani, mert hogy ő tényleg megy, nem egy ostoba.
Ne legyünk nyuszika, meg a fűnyíró
Nem tudjuk, hogy mi van, úgyhogy visszatérünk rá, megnézzük, hogy mit mondott jövő héten. Ha érdekes volt, akkor beszélünk majd róla. Szerintem van, kint ott kisütött a nap, mert az előbb még esett az eső, nekem rohadt melegen van. Ilyen párás levegő. Te ezt érzitek?
Hát én most éppen nem.
Forrók a témák.
Mindegy.
Benned forgatom a kést ezekkel a poénokkal.
Nem. Nem jut el hozzá, mert megcsúszik az izzadság. Szóval, még erről beszéljünk, mert hogy nagy sikerről számolt be Szijjártó Péter, ugyanis aláírtunk egy szerződést, minek értelmében véglegessé vált, hogy Magyarország ismét embert küld az űrbe, méghozzá 2024 vagy 2025-ben, ugye ez repülési ablaknak nevezik, nem lehet tudni pontosan, mikor lesz a kilövés ebben az egyéves időszakban. Örültök vagy nem?
Én azon gondolkoztam ennek kapcsán, hogy jó, elköltünk erre a űrhajósra, meg erre az egész projektre olyan három év alatt, ha jól emlékszem, olyan 330 millió forintot, amiért azért nyilván bizonyos kiadások mellett itt eltörpül, de hogy lehet, hogy túlságosan megfertőzött a rendszer, és túlságosan cinikus vagyok én is, de ugye fel, hogy legalább ameddig ezzel az űrhajóssal foglalkoznak, és azzal, hogy tényleg valami jó történjen, mert szerintem önmagában ez még egy jó dolog is tud lenni, addig sem a Balaton betonozzák legalább meg.
Tehát 330 millióban.
De azt tudod, hogy párhuzamosan történnek ugyanúgy a dolgok.
De kicsit több energia megy erre, akkor egy kicsit kevesebb energia megy a Balaton betonozására.
A 10 000 űrhajós kéne ahhoz, hogy a nervhülyeségeit ne valósítsam.
Nem azt mondom, hogy minden jó lesz ettől, csak azt mondom, hogy egy minimális energia legalább másra megy.
Ez mekkora flotta lenne, mi 10 000 magyar űrhajós?
Mi lehetnénk a világ legnagyobb magyar űrtógájának?
Űrflott, nem. A legnagyobb űrflott, ezt nézzük pozitívan. De most elmentem negatívba, pedig nem akartam. Nekem ez semmi bajom nincs, megmondom őszintén, hajrá.
Ez egy, megint a mire fogjuk használni, tehát amiről szó van, vagy, hogy tehát Marian is teljesen az, hogy ez nem biztos, hogy rossz. És ez tényleg nem biztos, hogy rossz. Tehát amit érdemes tudni, hogy tényleg van egy nagyon izgalmas űrverseny, az űriparban nagyon komoly fejlesztések vannak, és hát minden országa a maga innovációját és iparát próbálja legalább alkalmassá tenni arra, hogy ebben részt tudjon venni. És Magyarországon egyébként tényleg van működő olyan cég, ami kis műholdakat fejleszt, tervez, ez nagyjából arról szól, hogy van egy alapinfrastruktúra, és egy cég, hogyha szeretne egy műholdat feljutatni az űrbe bármilyen céllal, akár fotózás, akár valamilyen mérés, vagy tényleg egy szolgáltatási rendszert akar kialakítani, ami tényleg globális méretű, akkor ezeket a műholdakat gyakorlatilag megvásárolhatja, és ebbe bele lehet szuszakolni nyilván a méretnek megfelelően bizonyos funkciókat. És ez tényleg egy magyar fejlesztés, és van is rá kereslet, kifejezetten nagy kereslet van rá. Na most, tehát már egyébként is zajlik az űrnek így az iparosítása, és ebben szerintem jó részt venni. Most ami felmerül kérdésként, hogy egy ilyen államileg támogatott projektben, amikor ez a magyar űrhajós, akit kiképeznek, limitált időben, tehát 20-valahány napja lesz arra, hogy a nemzetközi űrállomáson különböző kísérleteket végezzen el, és hát milyen eszközökön, kiknek a kísérleteit fogja csinálni. Tehát a magyar állam jó eséllyel most el fogja dönteni, hogy különböző egyetemi projektek, vagy különböző magyar céges projektek, amik vannak, miket fog preferálni. És ez már az érdekes szerintem, de hogy majd kiket fog támogatni.
Nyilván azért ez mégiscsak kell valamiféle teljesítmény és tartalom. Már úgy értem, hogy nem preferálhat kamu sztorikat, mert a Mészáros Lőrincnek most toljuk meg valamilyen izéjét, és akkor, hanem itt olyan kísérleteket kell preferálnia, amik az űrben fognak történni. Tehát, na érted, mit akarok mondani, tehát hogy itt azért olyan nagy vizét én nem látok, nagy veszélyt nem látok. Nem hiszem, hogy annyira sorakoznának a neres cégek, hogy most elnyomják a többi nem neres
2024 cégek. Vége, 2025 eleje. Itt nem feltétlenül kell, hogy egy cég úgy legyen neres, hogy most ebben a pillanatban tudod, hogy léteznek akvizíciók.
És?
Arról beszélünk, hogy szerintem az állam, hogyha kiválaszt, hogy kiderül, hogy mik azok a jó projektek, különböző cégeknél, akkor megfelelő emberek bevásárolják majd magukat ezekbe a projektekbe.
De inkább,
én a projekt szempontjából nézem.
Igen, és inkább ebbe investáljunk, mint a 29. sokkal többedik akkumulátorgyártóba. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, amiben tényleg van innováció, amiben tényleg lehetne fejlődni, mert óriási nyitott ajtók vannak még, és hogyha mondjuk ebbe tudnánk bármennyire betörni, az én is azt gondolom, hogy az István
látok egyet, hogy... Én nem látok ebben olyan veszélyt, de értem, amit gondolsz, hogy
majd átveszi a
hogy ez egy akkora bulivá válhat adott esetben, hogy érdemes már most akkor proaktív módon bevásárolni.
A kockázatot a magyar állam állja közpénzen, és ami alapján kiderülhet, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, és ezáltal kiderül az, hogy akkor mi az, ami értékes, és mi az, ami nem. Ami még értékes, akkor azt fel lehet vásárolni.
Hát igen, tehát hogy valószínűleg az lesz, hogyha befut ez a szektor, és egy jó jövedelmező szektor lesz, akkor az állam lényegében, nem az állam, hanem a neres oligarchák lényegében saját magukévá teszik.
Megvan erre nagyon nagy
potenciál. Láttunk pár ilyet azért, hogy bizonyos szektorok.
Hát nekem ilyen vannak ilyen félelmeim, maradjunk annyiban, tehát hogy én ez megint csak egy nagyon tiszta dolognak gondolom én is, tehát hogy az emberiség, az ország szempontjában ez egy nagyon jó lehetőség. Hány ilyen volt már? Nekem ez a bajom, ez, hogy hány ilyen volt már, és hány lett kicsavarva, hány lett kizsigerelve, kiherélve, elbitorolva.
Jó, ezt tudjuk, meg látjuk, meg beszéltünk is sokat róla, lehet, ez lehet. Akkor az van most, hogy azok a cégek és azoknak a cégeknek a vezetői, tulajdonosai, amelyek olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyekkel kapcsolatosan esetleg az űrben tudna majd ez az űrhajós, magyar űrhajós kísérleteket végezni. Most jól be vannak szarva, hogy mikor kapnak egy visszautasíthatatlan ajánlatot a piaci értékük egyharmadára.
Meg mondjuk az is kérdés, hogyha
ha jól összegeztem.
Hogyha átveszi a NER, akkor az mondjuk jelenti a teljesítmény romlását. Igen. Tehát, hogyha mondjuk van egy nagyon jó cég, aki mondjuk tényleg jó dolgokat fejleszt, de bekopognak, hogy hát szerintünk te ezt el akarod adni, és hát úgy alakul, hogy tényleg el akarja adni valami neres figurának, az együtt jár azzal, hogy mondjuk a teljesítmény az csökken.
Igen. Ez egy törvényszerűség, amit nem rossz indulat és nem, hanem a gyakorlati tapasztalat azt mutatja. Hát az építőiparban lehet látni azt, hogy milyen minőségi romlás van, és hogy egyébként ennek van egy olyan hatása is, ezt nekem az építőiparban dolgozó nevük elhallgatását kérő, az építőipar dolgaira rálátó hírforrások mondták, nem, hanem egy építési vállalkozó, aki elég nagy és neren kívüli, hogy van az egésznek egy olyan hatása is, hogy a jó szakemberek azok így elmennek tulajdonképpen Magyarországról is adott esetben, mert hogy nem akarnak a NER világban dolgozni, mert ott csak szart lehet tulajdonképpen csinálni, mert nincs minőségi követelmény, nincs péktalmény, nincs ez, nincs az. De hát látjuk az utakat is, az is milyen jó út, amit átadtak a minap. Hát ez Hungarikum, nem? Hogy már be van építve a kátyú. De mert az azért jó, mert akkor nem lehet azt mondani, hogy na, egy hónapig lehet. Nem, csak kihúzzuk a kátyúnak a méregfogát, célja felszerelés, kész. Szóval ezek meg odaálltak 43-an átadni a kátyú mellé, a repedés mellé az új aszfaltot.
Magyarország.
Így szeretlek. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy nagyon melegen van, bocs. Tudom, hogy te még szeretném mondani, mert sokat szoktál beszélni. Nem. Úgyhogy az egészségügyi témát nem beszéljük meg ma jövő héten. Itt az új Magyar Hang. Hiába jöttél. De annyi kis jó téma volt közben, nem?
Csípkelődtetek itt kedvesen, szerintem ez meg.
Nem, az.
Hány centi vagy?
Egyébként 195.
190. És én ilyen emberekkel merek csípkelődni kedvesen. Legalábbis a műsorban. Na tényleg köszönjük szépen a figyelmet, itt az új Magyar Hang, és köszi szépen a beszélgetést.
Köszönjük.